reggeli személy.
Novák Attila történész van velünk, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És Közel-Keletről beszélgetünk természetesen. Arról a konfliktusról, ami Izrael támadásával indult el Irán ellen, és gyakorlatilag ezt a támadást már lehetett korábban is borítékolni, azt gondolom, és nem csak azért, mert Izrael többször is megtámadta Irán nukleáris létesítményeit, ugye mindig, hogy kicsit kitolja a nukleáris fegyverrel készültét, bár erre sokan mondták azt, hogy igazából nem lehet megakadályozni, ezt meg fogják csinálni. Hogy ez most éppen hogy néz ki, azt nem tudom. De nem is erről van szó, hanem a Hezbollah, illetve a Hamas jelenlétéről, és hát az ezekkel vívott izraeli háborúkra, aminek világosan lehetett tudni, hogy egyszer Iránra sort kell keríteni, mert a pénzt, paripát, fegyvert Irán adja. Korábban voltak ugye hírek arról, hogy például a Hamasznál iráni kiképző tisztek voltak, tehát ők készítették föl Hamas például arra a gyilkos támadásra, amit Izrael ellen hajtottak végre. Hogy látja?
Hát az egész konfliktus, tehát én nem látom olyan nagyon optimistán, mert ugye az van, hogy azt látom itt most a közvetlen hírekről, hogy Irán is óriási károkat tud okozni, hogyha akar. Ugye ballisztikus rakétákkal ma éjszaka 5 halott volt, sok a sebesült, egész ország óvóhelyeken ül, gyakorlatilag légtérzár van, 200 000 izraeli ragadt Izraelen kívül, hát most a turizmusról meg ilyenkor ne is beszéljünk, mert ilyenkor már október 7-ig, 2023. október 7-ike után az gyakorlatilag jelentősen megcsappant. Háborús időkben az emberek nem szerettek olyan helyre utazni, a háború van. Tehát én nem vagyok olyan optimista, az biztos, hogy hogy a Közel-Kelet térképe az Izraelnek meg kedvezően változott itt az elmúlt időkben, október 7-e után. Hezbollahnak a gyakorlatilag a kihívását az sikerült többé-kevésbé elhárítani, ugye folyamatos támadásokkal meggyengíteni. Szíriában gyakorlatilag bekövetkezett egy rezsimváltás, ahol igaz, hogy egy ilyen iszlamista erő került hatalomra, de valamilyen kapcsolatuk van az amerikaiakkal, tehát ott igazából nem várható ilyen nagyon éles konfrontáció, plusz Izrael maga is katonai hadműveleteket tud végrehajtani Szíriában. Ugye Egyiptom, Jordánia békeszerződések vannak, igaz, hogy a Hamasznak a célja az volt állítólag, hogy a szaudiakkal a közeledést megállítsa, egyébként ez sikerült, de azért nem szakítottak teljesen, tehát hogy a szaudiak, hogy az öböl országok, amit jó része a Ábrahám egyezmények kapcsán már szerződése van Izraellel, de azok is, akik titkos tárgyalásokat folytatnak, vagy puhatolóznak, de nem szakítottak vele. Ugye maradt Irán, úgy gondolta az izraeli hadvezetés, amik ezek a tervek már régóta megvannak, hogy most jött el az a pillanat, amikor eléggé meggyengült ahhoz, hogy meg eléggé elszigetelődött ahhoz, hogy lehet egy ilyen támadássorozatot végrehajtani. Ez egy probléma, mert én igazából a problémát abban látom, hogy ugye Izrael nem tekinti magára nézve kötelezőnek egy csomó, nem véletlenül az Európai Unióban, meg a NATO-ban, bár vannak ilyen társult szerződéseik, de gyakorlatilag a szabadon operálhat ezt fenntartja. Nem biztos, hogyha bizonyos történelmi ösztönök mozgatnak politikákat. Tehát ugye a Begin doktrínának az a lényege, hogy Izrael nem engedi, hogy vele ellenséges ország atomfegyverhez jusson. Ugye ezt 1981 Irak, 2000-es évek második felében meg Szíriában bombázott le egy ilyen kezdődő atomlétesítményt. Ugyanez Irán, az egy nehezebb ügy, mert Irán az kétségkívül évtizedek óta hirdet, hogy Izraelt meg kell semmisíteni, olyan nagy sátán az Egyesült Államok, kis sátán Izrael, hogy gyakorlatilag egy folyamatos ellenségnek van kinevezve Izrael állama, ott meg Izraelben pedig nagyon jelentős ilyen traumatizáció van ezzel az egésszel, amivel a helyi politika is rászáll, hogy Irán egy új holokausztot akar, el akarja pusztítani a zsidó államot, és a többi, és többi. Miközben a maga zsidó állam sokkal erősebb katonailag, mint a Közel-Kelet. Tehát a török hadseregen kívül erősebb, mint a többség. Tehát egy nagyon furcsa helyzet alakult ki. Gyakorlatilag olyan ösztönöket keltett életre a több évtizedes iráni fenyegetés, amit szerintem jobb lett volna, hogyha nem élesztenek újra, és hát Izrael meg a saját regionális katonai fölényét is gyakorlatilag újra, új helyzet van a világban, ezt újra akarja szabni ezeket a viszonyokat, ez részben sikerült is, ez kellett Donald Trump elnök is, aki ugye azt illeti, hogy nem Amerika gazdasági érdekei alapján megy, America First, de nem akar beavatkozni, meg nincs demokrácia export, meg ilyenek, amiket a korábbi amerikai vezetések próbáltak, hanem gazdasági szerződések vannak, és gazdasági kapcsolatok, tehát ez ennek alájátszik, csak az a baj, hogy a régió stabilitást, ez az egész háború, ez annyira felboríthatja, hogy egyébként akár egy migrációs hullám is elindulhat, vagy ugye Teheránból menekülnek az emberek, mert ugye izraeli csapások vannak, nem csak katonai létesítmények ellen, hanem kormányzati épületek ellen, infrastruktúra ellen, a Teheránon kívül gázkapacitást, a gázmezők ellen, és a többi, és a többi. Tehát ez egy olyan hullámot indíthat el, ami hát nem nagyon kívánatos. Úgyhogy én megmondom őszintén, remélem, hogy az egy, mert azt látom, hogy se Izrael, se Irán nem képes arra, hogy önmagától belásson bizonyos dolgokat, hogy ennek véget vet, és hát a civil lakosság mind a két oldalon szenved.
Hát láttam egy olyan hírt, hogy Teheránból számozatlan és be nem jelentett repülőgépek távoznak, és hát akkor itt elindult a fantázia, jó azért a cikk szerzője tisztességesen bevallott, hogy lehet, hogy egyszerűen a vezetést menekítik biztos helyre, mert ugye Irán, vagy Izrael hát végig kinyírt a hadsereg titkosszolgálatoknak vezetésén túl a forradalmi gárda több vezetőjét, tehát állítólag az ajatollahra is sort kerítettek volna, de Trump ez nem járult hozzá. Szóval mindegy, és akkor mások meg föltételezik, hogy jó, lehet, hogy ez csak egy ilyen menekítés, de az is lehet, hogy a iráni erit próbálja menteni magát és elhagyja az országot. Én őszintén szóval ezt nem hiszem. Azt sem hiszem el, hogy Irán olyan rettenetesen gyenge lenne, hogy ne tudnak komoly károkat okozni, hogy ön is mondta Izraelnek. És van itt még egy illúzió, legalábbis én annak tartom, amit lehet olvasni a közösségi oldalakon is, hogy tudnélik, az iráni közvélemény várja Izraelt, várja az izraeli csapásokat, mert ez megszabadítaná őt a rendszertől. Ezért ezt én nem tartom valószínűnek, hogy eszembe szokott jutni, hogy ott van a Szovjetunió meg Hitler támadása. A szovjet rendszernek nem volt nagy becsülete ugye a nagy terror után, de mégis összeálltak Sztálin mögött, patrióta megfontolásból, miközben természetesen mondjuk Ukrajnában voltak sokan, akik átálltak a németek oldalára, ezek azok a nácik, akiket ugye Putyin emlegett, és egybe most mindenkivel, minden ukránnal. Szóval ez nem ilyen egyszerű, gondolom én.
Hát igen, tehát az van, hogy nyilván hogy az iráni rendszerrel szemben van egy elég erős elégedetlenség, ugye most már ilyen mesterséges intelligenciával figyelik azok, akik a hijab törvénynek nem tesznek eleget, most meg a kutyatartást korlátat. Tehát ilyen irracionális, most már nem csak európai szemmel, hanem ottani szemmel is én nagyon bizarr, és mondhatnánk azt, hogy népelnyomó módon viselkednek, bár egyébként egy csomó szociális dolgot, tehát az élelmiszerárakat alacsony tartják, és a többi, és a többi. Tehát vannak olyan szociális intézkedések, amikkel meg maguk mögé állítják az iráni tömegeket. De hogyha az ember nézi mondjuk az iráni a szociális, vagy közösségi médiát, az ellenzékieket mondjuk, akkor azt látja, hogy van egy összetartás. Tehát, hogy iráni zászlók jelennek meg. Tehát amikor egy külső erő indít támadást, és egy külső erő akarja mondjuk, ezt nem tudjuk itt világosan a célokat, mert Netanyahu miniszterelnök azt mondta, hogy nem akar. Hol azt mondta, hogy nem akar, hol azt mondja, hogy kicsit akar rezsimváltást, itt ingadoznak.
Hát azért inkább
akar. Inkább akar, de hogy ugye ez egy büszke patrióta nép, ugye a történelme az, hogy milyen hódítók ellen védekeztek, és hogyan verték vissza őket. Izrael most bekerült ebbe a sorba, tehát én nem hiszem azt, hogy egy külső támadás így meg tudná, meg tudja gyengíteni a rendszer, de a népettől nem fog forradalmat indítani a vezető jelen, inkább összerántja az egész közösséget. Tehát nagy kivétel a Reza Pahlavi fia, ifjabb Reza Pahlavi, aki a 70-es évek vége óta gyakorlatilag nem volt Iránban, Amerikában élt, meg Európában élt, aki Izrael barát, és az iráni ellenzéknek az egyik vezető, és nyilván az irániak közül sokan örülnek, hogyha látják az ajatollahok uralmának a meggyengülését, de a patrióta érzelmeket viszont fölkorbácsolja egy ilyen, hogyha folyamatos, és minél inkább a civil, bár itt a civil meg a nem civil között így nagyon puha az átmenet, tehát hogy nem teljesen megkülönböztető sok esetben, tehát itt ez arra jó inkább, hogy a patrióta érzelmeket fölkeltse.
A közösségi oldalokon terjednek ilyen továbbra is ilyen illuzórikus fake news, tehát ilyen álhírek. Az egyik álhír szerint, ami bejelentette, hogy a iráni külügyminiszter közölte, hogy abban a pillanatban leállítják az Izrael elleni támadásokat, készen állnak arra, hogy megkötik az egyezményt Egyesült Államokkal, és együtt akarnak működni Izraellel a továbbiakban. Hát ebből semmi nem volt igaz természetesen. Ez csak a vágyak szintjén megfogalmazott ilyen, hát valóban az illúziók ne továbbja volt. Csak mondom, hogy vannak ilyen különféle buborékokban létező elvárások, amikről jó lenne megmondani, hogy hát sok alapjuk nincs igazából.
Hát igen, és a Netanyahu azt mondta, hogy persze ők is nagyon szívesen leállítják a támadást, ami azonnal felfüggeszti az atomprogramot Irán. Ez egy nagyon nehéz ügy, mert kétségkívül egy olyan teokratikus rezsim kezében egy atomfegyver, amely tényleg nyíltan, tehát itt ez most nem az izraeli propagandáltja, tényleg Jeruzsálem napon ugrálnak, meg égetnek izraeli zászlókat, plusz támogatják Izraelnek az ellenfelét pénzzel, fegyverrel és a többi, tehát ez tényleg egy veszélyt jelent. Ugyanakkor azért Magyarországon is nagy divat beszélni ezzel a nemzeti szuverenitásról, meg ilyen dolgokról, szóval hogy az nem tartható fönn szerintem, hogy ez a Begin doktrinának a lényeg, amiről beszéltünk, hogy nem lehet atomfegyver, hogy ezt Izrael határozza meg. Szóval ez egy nagyon bizarr helyzet, valahogy szerintem ezt nyilván az atomprogramot az irániaknak most a saját jól felfogott érdekében kicsit vissza kéne nyomniuk pont az ország érdekében, de hát ezt a típusú, hogy csak katonai válasz létezik mindenre, ezt meg szintén újra kéne gondolni, hiszen Izrael meg egy nagyon kicsi ország, és hát úgy látszik, hogy a balisztikus rakéták ellen mint 100%-os védelem, át tudnak törni védelmi vonalakat, óriási károkat tudnak okozni. Ugye a tegnapi halálesetek úgy következtek be, hogy ebbe a védett Izraelben ugye minden lakásban van egy ilyen úgynevezett egy ilyen védett szoba, ami jobban megerősített, mint a többi, pont ilyen háborús helyzetek esetére, tehát úgy haltak meg, tehát hogy itt gyakorlatilag óriási károkat tud okozni egy ilyen felfokozott háborús helyzet, és mondom, Irán az nem Dél-Libanon, meg Irán nem Szíria, Irán az egy komoly állam, mint Törökország, nem olyan könnyű azt úgy igába hajtani. Annak ellenére, hogy nyilván katonailag Izrael a 21. század, Irán meg egy korábbi időszaknak a hadseregét képviseli, de egy majdnem 100 milliós ország.
Hát amennyire meg lehet ítélni innen, ilyen messziről, különféle cikkek meg tudósítások nyomán, az izraeli közvélemény is megosztott ebben a dologban. Abban senkinek nincs vitája, hogy vagy az iráni rendszernek milyen a természete, és hogy milyen károkat okozott eddig a Hezbollah meg a Hamasz támogatásával, ez nem kérdés. Az sem kérdés, hogy ez a proxy háborúkra berendezkedett országot valahogy vagy vissza kéne nyomni, vagy valóban meg kéne szabadítani attól a rezsimtől, ami a 70-es évek vége óta ott van, csak ez soha nem külső behatása történik meg, pláne egy ekkora ország esetében. És erről beszélek, hogy a realizmusnak kicsit győznie kellene, és hát ugye Netanyahu megítélése a saját országában, hát az meg messze nem nevezhető egyértelműnek, nem nyerne most egy választást. Ez biztosan látszik a közvéleménykutatók felméréséből. Szóval nagyon nehéz helyzetben van az izraeli társadalom, mert részint támogatnia kell Netanyahut, azt, akit nem szeret, azt, akit egyébként felelősnek tart joggal, a Hamasz támadásért, és amiről szinte joggal gondolja, hogy érdekelt a háborúk folytatásában, mert addig van kormányon. Úgyhogy nagyon, nagyon bonyolult, nagyon összetett a helyzet, igazából nem irigylem a átlag izraeli polgárt.
Hát igen, ugye itt a civilek szenvednek, mert mondom, hogy az élet az egy kikerült a normális kerékvágásából, és ott ugye nem csak iskolai szünet van, hanem a termeléstől kezdve minden, hogy is mondjam, akadozik. Áramszünetek is voltak, egyébként Iránban meg állandóan áramszünetek vannak, mert a gazdaság az már nagyon rossz állapotban van évek óta, részben a szankciók miatt, sok minden miatt. Tehát ez semmiképpen nem jó. Ez megint függ attól egy kicsit, hogy a hadihelyzet hogyan változik, hogy mikor érzi úgy az izraeli kormány, hogy elérte a háborús céljait, mert egyébként ezzel meg az izraelek jó része azért azonosul, hogy tehát azt háborús tüntetések nincsenek, de hogyha ez hosszú időn keresztül folytatódik ilyen áldozatokkal és ilyen károkkal, akkor azért ez át tud fordulni. De mondom, én itt inkább az Egyesült Államok szerepét látom fontosnak, mert itt Izrael és Irán az nem, szerintem nem képes arra, hogy így megállapodjon egymással, nem, hogy megállapodjon bármiféle szerződés, mert teljesen kizárólagos céljaik vannak, fehér-fekete, szóval itt ez nem nagyon. De itt ugye, mivel Oroszország és Kína láthatóan nem avatkozik be ebbe a konfliktusba, bár...
Hát azért Oroszország bejelentkezett közvetítőnek.
Bejelentkezett közvetítőnek, de hogy azt nem, hogy most így akkor oda, szóval, hogy katonailag támogatja Iránt, Izrael ellent, meg ilyenekről nincs szó, amiről sokan féltek, hogy ugye egy világháború kezd kialakulni, láthatólag nem erről van. Szóval egyébként a kínaiak, akik összehoztak Szaúd-Arábia és Irán között egy ilyen egyezményt, nem olyan régóta. Tehát, hogy van egy ilyen közvetítő szerep, meg vannak hadiszállítmányok, ugye Irán és Oroszország között, ugye Irán drónokat szállít, Oroszország nyersanyagokat tud szállítani Iránnak, de olyan, hogy is mondjam, fontos szerepe, mint az Egyesült Államok egyiknek sincs. Tehát az Egyesült Államoknak kéne valamiféle békes fegyverszünetet, vagy valamit kierőszakolni a feleknél nyomással, ez máshogy nem megy, mert láthatólag maguktól erre nem képesek. Én ezt látom per pillanat, és hát megyünk az eszkaláció felé folyamatosan. Tehát, hogy itt nem úgy néz ki, hogy most hirtelen így egyre jobb lenne, vagy hogy a...
De azzal, hogy Trump nem akar közbeavatkozni, annak mi lehet a magyarázata? Mert lehet egy olyan, hogy nem akar veszteni. Ha nem tudja rávenni a feleket arra, hogy legalább tűzszünetet kössenek, akkor ez neki egy második orosz-ukrán háború, ahol szintén nem ért el semmiféle eredményt, és ezt ő nem akarja. Van egy olyan lehetséges módozat, hogy igazából Izrael támogatja ezzel az egésszel, mert Izraelnek az az érdek, hogy minél inkább ezt tartson hetekig, ez az egész, és akkor minél inkább meggyengítse Iránt, a katonai struktúráját mindenféleképpen. És hát a harmadik pedig az, hogy ez egészen elképesztő, hogy amikor Putyin bejelentkezett, hogy közvetíten, akkor azt mondta, hogy igen, beszéltem Putyinnal, ez egy nagyon jó ötlet. Tehát még egyszer egy olyan ember, aki lerohant egy országot, és folyamatosan öli, pusztítja és lövi, az bejelentkezik békegalamnak a Közel-Keletre, hogy ő majd közvetít Irán és Izrael között, és Trump ennek örül, és azt mondja, hogy milyen derék ember ez a Vlagyimir. Hát nem is tudom, hogy ezt hogy lehet minősíteni.
Hát igen, de ugyanakkor azért mégis ő az Egyesült Államok elnöke, megválasztották, tehát itt nagyon nehéz ezt, hogy is mondjam, abból kell főzni, ami van. Tehát itt nem lehet, vele kell valahogy dűlőre jutni. Én azt gondolom, hogy ugye neki az erős közel-keleti szövetségesei vannak, szóval nem véletlen, hogy még volt Szaúd-Arábiában, és a szaúd-arábiai vezetés gyakorlatilag kiharcolta azt, hogy egyrészt Szíriának elengedjék a tartozásait. Másrészt, hogy gyakorlatilag a szíriai elnökkel, aki egy iszlamista, egy ISIS harcos volt, tehát hogy az abszolút nem az amerikai, és egy teljesen kvázi amerikai ellensége, ott találkozott, kezet fogott, nem tudom, azt mondta, hogy az egy derékember, szereti úgy látszik így az embereket megítélni, meg kemény, de becsületes, meg ilyeneket mondott, tehát hogy ő gyakorlatilag ebben a szempontból is tud engedményeket tenni. Én szerintem nyilván ott folyik egy belső vita is az amerikai, bár Trump az nem egy nagy demokrata ebből a szempontból, tehát megy a maga feje után, de azért mégis ott van a Rubio, a külügyminiszter, és hát van a pártja, ahol azért megjelentek már kritikus hangok, nem csak a Tucker Carlson, aki a gyakori vendég Budapesten, és a republikánus tábornak egy kifejezetten Izrael ellenes tagja, mert ilyen is van, tehát nagyon Izrael kritikus, de mások is kifejezték azt, hogy jó ez Amerikának, hogyha ilyen egyértelműen támogatja Izraelt, jó-e Amerikának, hogyha fegyverrel látja el Izraelt, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ezek átüt, hogy is mondjam, ezek a dolgok egy idő után átalakulhatnak egy ilyen, amikor azt mondja Netanyahu-nak, hogy itt a vége, és fejezd be azonnal, mert Izrael viszont nagyon jelentősen függ az Egyesült Államoktól. Tehát, hogy mindent nem, tehát gyakorlatilag politikailag az egyetlen ország, Izraelre komoly politikai nyomást tud gyakorolni az Egyesült Államok.
De gondolom ez is azért korlátozott, mert Trump itt többször elszólta magát, hogy ő valamire rá akarta venni Netanyahut, kvázi majdnem, hogy ráparancsolt, és Netanyahu azt mondta, hogy nem. És egy csomó dologról nem is tájékoztatta előre. Erről a támadásról szerintem
tájékoztatta.
Túl nagy, igen.
Biztos tájékoztatta az élet, fegyverszállításokat az
élet. Az, hogy Izrael saját maga szabja meg, hogy milyen akciókat akar és csinál végrehajtani, az biztos, hogy...
Igen, de mondom, az amerikai kapcsolat mindenféle szempont, külpolitikailag stb. Fontos, bár most azt mondják, hogy Netanyahuról, hogy ő az új Golda, ugye 1973-ban Golda Meir, az amerikaiak nagy nyomást gyakoroltak a háborúval kapcsolatosan, és ő ellenállt, és most a Netanyahu-nak kell ugyanúgy ellenállni az amerikai nyomásnak. Tehát Izraelben is számítanak arra, hogy az amerikai nyomás hogy is mondjam, egyre nagyobb lesz. Tehát én szerintem azért az amerikai befolyás és az amerikai hatások elég nagyok. Tehát, hogy ott, hogyha ott egy materializálható következményei, mint a Bidenék alatt volt ilyen, hogy nem szállítottak le fegyvereket, és a többi, akkor azért lehet, hogy jobban meggondolják, és hát mondom, itt azért ez a konfliktus érintheti, vagy érinti az egész térségnek a stabilitását.
Mire gondolt, amikor azt mondta, hogy megyünk a dolog kiterjesztése felé, megyünk a hát nem is mondtak igazából, de egy ilyen lokális háború felé, tényleg ezt gondolja?
Hát a Hormuzi szoros lezárhatják az irániak, akkor nyilván az amerikaiak beavatkoznak, támadhatnak, erről beszélnek ugye amerikai katonai támaszpontokat a térségben az irániak, akkor azért ez megint egy más jellegű dolog. Minden bizonnyal az összes fegyvert nem semmisítette meg Izrael, azt meg kilőhetik bőven, az megint fokozza az izraeli válaszlépésednek a súlyosságát. És amellett, hogy Irán elszigetelődött, azért ez egy komoly regionális konfliktus, és hát vannak gazdasági érdekek is azért ott a ilyen háborús viszonyok között a kereskedelem az szünetel, hogy a hutikat, akik egyébként most jelentősen Izrael is jelentősen meggyengítette, de azért tudnak még kellemetlenséget okozni. Mondom, amellett, hogy ez egy kicsit ilyen dialektikus viszony, az világosan látszik, hogy az izraeli hadsereg az fölényben van, tehát jelentős fölényben van, főleg a légierő, de ez egy óriási ország, és nem lehet, hogy megint vannak olyan dolgok, amik meg szárazföldi csapatok nélkül nem megy, az meg hát azért egy óriási, hogy is mondjam, kockázat egy ilyet bevetni. Azt egyébként azt el tudják kérni szerintem az izraeliek, hogy a nukleáris létesítményeket, legalábbis a külső részét megrongálják, mert ott se tudjuk pontosan, hogy milyen károk keletkeztek. Műholdfelvételek vannak arra, hogy Natanz megsérült, több hely megsérült. Folyamatosan...
Csomó dolog a föld alatt van,
ott vagy elérik azok a bombák, vagy nem. Hogyha elérik, akkor ez milyen a rádióaktivitási hullámot indít el, hogyan szennyezi a környezetet. Szóval ezek nagyon törékeny dolgok, és én biztos vagyok benne, hogy a Trump adminisztrációban is van olyan, aki ezeket végig gondolja. Szóval ez biztos, de én szerintem az jelentős, szóval Iránt már biztosan meggyengítették valamennyire, hiszen ennyi katonai politikai vezetőket eddig ugye dekrálták, hogy politikai vezetőket nem akarnak bántani, de mégis a titkosszolgálat, a forradalmi gárda, a hadsereg, stb. Vezetőinek rengeteg ilyen atomtudóst megöltek, tehát ez, ha egy ország így szabadon operál, végez ilyen tevékenységet egy másik ország területén, az azt jelenti, hogy ez meg van gyengülve. De azért vannak tartalékaik, katonai tartalékaik is.
Azért Izrael nagyon keményen beépülhetett Iránba, hogyha ezeket a vezetőket el tudta érni, mert ezeket minden rettenetesen védik természetesen. Meg hát azóta, hogy egyébként Trump parancsára öltek meg egy vezető iráni katonai vezetőt egyébként, akival egyfajta ilyen nemzeti vagy népi hős szerepben is tündökölt egy ideig. Azóta gondolom, hogy ez a védelem sokszoros. Tehát azt jelenti, hogy Izrael ott van, Iránban, és olyan pontokon is, ahol az irániak nem is számítanak erre a dologra. Tehát egyszerűen képtelenek voltak kivédeni ezeket a támadásokat.
Hát igen, tehát hogy tehát, hogy ez látszott az Ismail Haniyeh meggyilkolás akkor is, hogy egyszerűen be vannak képülve, és ki tudták menekíteni azokat az embereket, akik ezt végrehajtották, és tehát ott vannak. Tehát ebbe az izraeli titkosszolgálat nagyon ügyes, és mondom, hogy és biztos, hogy még lesznek meglepetések ebből a szempontból. Ugyanakkor meg én azt látom, hogy én nem hiszem azt, hogy így Iránt kvázi így akár egy rendszerváltás, egy rezsimváltást el tudnának kérni ilyen eszközökkel. Tehát, hogy jelentősen meggyengítik, de mondom, hogy össze is tartja ezt jobban a társadalmat egy ilyen lépés, és minél jobban tartja össze, tehát minél több civil létesítményt támadnak, bár tiszta civil, Izrael azt mondja, hogy ő nem az iráni állampolgárokat akarja bántani, hanem a rendszer, de azért mégiscsak, hogyha mondjuk, hogy ugye Gázában is ez a probléma, hogy három ilyen mesterséges intelligencia rendszer monitorozza az egész folyamatokat, hogy kit érdemes megölni, és a többi, de azért, hogyha a járulékos kár nagy, tehát hogyha az van, hogy a döntés az, hogy benn van egy hamaszos, vagy egy iráni vezető, de ott van még mellette 15 ember, és akkor azt mondják, hogy menjen a rakéta, akkor azért egy ember meghal, aki mondjuk hatalmi, de mellette még meghal sok civil. Ugye Gázában is ez a probléma, a halottak száma ezért ilyen nagy, mert hogy a járulékos kár az nagy. De hogyha a járulékos kárnak a száma az óriási lesz, akkor ez megint egy izraelit is politikai nyomás alá fogja helyezni.
Tegyük föl, mert ennek van realitása, hogy Izrael tulajdonképpen ezt a háborút Irán ellen megnyeri. Pontosan azért, mert erősebb. Valamint, hogy Iránnak vannak kőkemény gazdasági érdekei, például a hormuzi szoros lezárás, az azt jelenti, hogy saját magát is lából lövi természetesen. Tehát ezt mondjuk nem akarja. Érzi a belső nyomást, tehát úgy gondolja a rendszer, hogy most akkor ki kell egyezni, erőt gyűjtünk, stb. Magyarán Izrael a következő meccseket nyerte meg. A Hezbollah ellen, Libanonban, Irán ellen, mert megint sikerült eltolni a nukleáris fegyver elkészítésének a határidejét. Hát Gáza az nem annyira egyértelmű siker, de erről nem az izraeli haderő tehet, hanem hogy nagyon bonyolult ott a helyzet, de igazából a Hamász onnan szerintem kiírthatatlan, de ez csak az én konyha vélekedésem. Tehát ott marad Izrael tulajdonképpen egy győztes pozícióban. Mi az, amit megtehet, és mi az, amit meg kell tennie, mert ugye folyamatosan ellenséges viszonyban lenni mindenkivel, minden szomszédjával, az nem egészséges dolog.
Hát azért Izraelnek vannak már, ugye ez meg ugye a 70-es évek végétől, tehát vannak kapcsolatai meg szerződései arab országokkal, Egyiptommal, 90-esen Jordániával, aztán jött az Ábrahám egyezmények, amelyiként szerintem pozitív, mégiscsak, tehát ha azt teszik, hogy jobb békében élni, mint háborúznak, akkor mégiscsak pozitív.
Nem hogy szomszédok egyébként.
Nem szomszédok, de azért mondjuk a Szaúd-Arábia az a Hamasznak az egyik támogatója volt mindenféle szempontból. Tehát pont Szaúd-Arábia nem vette be részt, de hogy mégiscsak azért jelent valamilyen kapcsolódást hogyha az arab világnak bizonyos részét sikerült itt semlegesíteni. Én szerintem itt egy teljesen új helyzet van a világban. és Trump elnök nyilván nem tudta megoldani az orosz-ukrán háborút sem, mint ahogy mondta, hogy pillanatok alatt lerendezni, tehát nem tudta. De olyan szempontból, hogy új helyzet van, hogy a háború újból visszakerült, mint egy lehetséges opció. Tehát, hogy az európai világunk az úgy alakult a második világháború után, hogy háború rossz, nemzetközi egyezmények, mindent próbáljunk egyezményekkel, szerződésekkel elintézni, a háború elavult, bár volt a Balkánon háború 90-es években, de alapvetően ez inkább egy ilyen olyan kivétel, ami a szabályt erősíti. Most azt lehet látni a világban, és egyébként az orosz-ukrán háború is erre példa, hogy a háború bekerült, mint ilyen opció a államok közti viszonyokba. És Izrael tulajdonképpen ennek az új világnak ilyen szempont nyertese, hiszen nem tagozódott be semmilyen olyan katonai rendszerbe, vagy gazdasági rendszerbe, amely ezt valamelyest korlátozta volna. És a Trump elnök szintén egy ilyen figura, aki meg ezt elfogadja, hogy ez ilyen leboxoljuk tehát egy konfliktust, ha nem oldunk meg ilyen, hogy megállapodunk azt, mert akkor az felek leboxolják, és akkor kijön a győztes. Csak hát ugye atomfegyverek vannak, meg nukleáris fegyverek vannak, meg gazdasági kapcsolatok vannak. Tehát, hogy kicsit én azt érzem, hogy visszakerültünk a dzsungel állapotába, ahol itt az erősebb kutya elve érvényesül, Izrael esetében is. Csak az a probléma, hogy ezzel nem oldottuk meg a alapvető helyzetet. Valószínűleg Izraelnek ez jó, mert ameddig erős, addig tudja uralni ezt a térséget.
Ugye és minden pillanatban erősnek kell.
Mindig és minden pillanatban erős, ami egyébként egy óriási lelki teher jelent a lakosságra, meg hát azokra az országokra is egyébként, akik Izraelben szövetséges viszonyt ápolnak, vagy jó viszonyt ápolnak. Most arról nem beszélve, hogy a szaudiak például, akik nagyon jó kapcsolatokat ápolnak Trump elnökkel, ugye volt ez megállapodás, meg minden, tehát ők jó kapcsolatot, ők a palesztin ügyet soha nem fogják kivenni a csomagból, mint hogy a Netanyahu-nak, meg az izraeli jobb oldalnak az elképzelés, hogy a palesztinok ügye az a miénk, azt vegyük ki, hajlandók béketárgyalásokra, meg mindenre, de hogy a palesztin ügyet vegyük ki ebből, felejtsük el a palesztin ügyet, az a mi dolgunk, és a többi, de szóval ezt nem sikerült elfelejteni, de ebben az új világban a katonai erő számít, Izrael ereje számít, és Izrael jelentősen meggyengítette a környező országokban lévő ellenséges potenciált. Problémák ilyenek vannak, hogy mondom, nemzeti szuverenitás, hogy izraeli hadsereg operál mondjuk Damaszkusz külvárosában, vagy Libanonban, vagy úgy gondolják, hogy akárhol a világban operálhatnak, hogy ebből volt probléma az a csipogó robbantással, hogy ez azért nem mindenki, tehát ez nem mindenki fogadja el, és joggal nem fogadják el, hogy egy másik országot szabadon folytathat tevékenységet. Szóval hogy ezeket én azt gondolom, hogy Izraelnek valahogy azért a hosszú távon be kéne tagozódni ebbe a nemzetközi rendbe, különben fennmaradnak ezek a dzsungel állapotok, mint Iránnak is, mert az iráni rendszer is egy olyan, amely a saját birodalmi nagyságában fürdik, és folyamatosan szponzorál terrorista csoportokat, és a saját ideológiát akarja terjeszteni. Tehát, hogy az iráni rendszernek is, a kettőt nem akarom természetesen egy szintre, mert Izrael az egy demokrácia. Izraelben azért, hogy is mondjam, a liberális demokráciáknak a feltételének megfelel, Irán meg nem. De mégiscsak egy exportálja a saját forradalmát mindenféle eszközökkel, és ez is destabilizálja a világot. Tehát én azt gondolom, hogy ez a dzsungel állapotából kipróbáltuk most ezt is, hogy milyen, amikor a szerződéseket háborúk vannak, szenvedés, stb. Én azt gondolom, hogy nem tudja egy ország így lerendezni ezeket a konfliktusokat egy háborúból, mert a világ sokkal bonyolultabb, vissza kéne térni megint valamiféle rendezettebb, szerződésesebb formába.
Hát igen, meg hát ott van az izraeli gazdaság maga. És az ember belegondol, hogy ugye a gázai harcok, a Hezbollah elleni harcok, illetve hát a folyamatos, mert ugye be kell hívni az embereket a hadseregbe, és hát volt
kell hívni, és ugyanakkor meg
volt idő, amikor három fronton
meg
harcolt.
Meg munkabért kell fizetni nekik.
Igen, munkabért kell fizetni, gazdaságban közben ott állnak üresen a cégek, és hát siránkoznak, hogy nincs munkaerő. Hát persze, hát mert... Hát
nincs turizmus, nincs munkaerő, gyakorlatilag kivándorlás.
Gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben van a gazdaság.
Igen, tehát hogy az van, hogy a Netanyahu miniszterelnök évtizedek óta a politikai karrierét ez az Irán elleni szembenállásra építi. Ez már nem most kezdődött, hogy emlékszik a Obama alatti, ugye elmondott az amerikai képviselőházban egy nagy beszédet Irán ellen, és ez egy fő politikája, mondom, ebben részben tényleg meg van győződve, hogy ez így van, Irán a fő ellenség. ENSZ-ben, ez sok helyen elmondott ilyen Irán beszédek, Irán közel áll a atomfegyverhez, nukleáris fegyverhez, egyébként most tényleg, tehát ezt Netanyahutól függetlenül a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is úgy látta, hogy ezt hogy tényleg mindennél közelebb áll hozzá. És kétségkívül egy ilyen rezsimnek a léte, amely állandóan folyamatosan fenyegeti Izraelt, és ilyen bombához jut, ilyen fegyverhez, az kétségkívül sokkal nehezebb. Tehát ilyen szempontból az izraeli pozíciót is meg lehet érteni. A kérdés az, hogy egy ilyen konfliktus az milyen következményekkel jár, és milyen kihatásokkal jár, és meddig lehet ezt csinálni, és sikerül-e megsemmisíteni. Tehát, hogy ez, én azt gondolom, hogy lehet, hogy az nem árt, hogyha Izrael bizonyos folyamatokat beindít, de ezt a totális háború felé elmozdulás, ezt viszont vissza kéne fogni, mert az meg saját maga számára is kellemetlen lesz. Hát ugye a romokba fognak állni épületek tucatjai. Tehát azért majd vannak még balisztikus rakéták Iránban, vannak még tartalékaik, tudnak még károkat okozni, és nyilván Izrael is szét tudja rombolni Irán, de mondom, hogy ezzel nem biztos, hogy egy ország, amely egy viszonylag igaz, egy teokratikus rezsim volt, egy valami szabályozott rendszer, de egy ilyen polgárháborús állapotok meg gazdasági káoszba fulladt. Tehát Irán léte is ilyen szabad probléma, erre is gondolni kell.
Hát igen, csak mindenki feltételeket szab, ugye, és az Izrael számára kérdés, hogy mit fogad el? Irán, hogy mondjam, csak mit fogad el abban az alkú folyamatban, amiben majd Teherán azt mondja, hogy oké, akkor békét kötünk, vagy legalábbis egy fegyverszületet, ezt meg ezt kérem, mindenkinek van egy ilyen kérése, Izrael ugyanezt meg fogja tenni. Mit ad oda, Izrael? Hát nem adhat oda semmit, mert minden pillanatban a biztonsága forog kockán.
Hát ezért mondom, hogy én azt gondolom, hogy ők erre nem alkalmasak. Tehát, hogy ezt nem Izrael és Irán közvetlenül egy ilyet nem tud letárgyalni, mert egymást kizáró céljaik vannak. Tehát, hogy itt nem, egyszerűen nem lehet. Itt kell egy nagy hatalom, ami garanciát ad bizonyos dolgokra, amely közvetít, amely, mondom, ezt például lehet, hogy visszafogjuk ezt a dolgot. Tehát, hogy nem, megsemmisíteni nem, de visszafogjuk ezt az egészet cserébe azért, hogy a támadások leállnak, és a többit. Már ez nem így történik, akkor ez, és mondjuk valaki nem fogja le a harcoló felek kezét, akkor ez egy folyamatos, nem a nukleáris háború, hanem egy ilyen rendesen pusztító, hagyományos háború felé mozdulunk el, ami mondjuk Oroszország Ukrajnában zajlik évek óta, de Izrael meg egy nagyon kicsi ország, ott nagyon sokkal könnyebb károkat okozni, meg hát Irán is egy nagy ország, tehát hogy ott olyan folyamatokat indíthat el, migrációs folyamatokat, amik esetleg azokat az országokat is hát elgondolkodhatják, egyébként Izraellel jó viszonyt tápolnak, hogy kell az, hogy milliók meginduljanak, mondjuk.
Van még egy, ami elég nagy veszélyt jelent a környezetre, hogyha az iráni rezsim annyira meggyengül, hogy kialakul egy belső polgárháborús hangulat, és esetleg az ország szétesik, tehát a hatalom szétesik, igazából olyan kemény politikai párt, vagy politikai erő, amelyik föl tudná váltani a jelenlegi rezsimet, nincs, legalábbis nem tudunk róla. Egy önmagával harcoló hatalmas ország az rettentő veszélyeket tud a környezetére gyakorolni, mert ugye ebben az esetben különféle fegyveres csoportok fogják birtokolni az ország katonai eszközeit, aztán az egyik el akarja találni Izraelt megint, vagy be akar nyomulni a területére, a másik vissza akar menni Szíriába, onnan kiszorították az Izrael vagy a iráni erőket, a harmadik a fene tudja, mit akar. Tehát, hogyha itt ez megtörténik, az talán a legnagyobb baj. Nagyobb, mint egy háború.
Hát igen, bár mondom, hogyha elfogadjuk azt, hogy emberek, hogy politikusok újabban háborúkban gondolkodnak a konfliktusok lerendezésére, és nem az, hogy tárgyasztalnál megállapodunk, akkor ez nem biztos, hogy mindenkit érdekel. Izraeli kormányban mondjuk vannak olyan erők, szélső jobboldali erők, amelyik ezt hát nem a, tehát kifejezetten háborúba gondolkodnak. Én azt gondolom, hogy ezt mérlegelni fogják Izraelben is ezeket a szempontokat, hogy meddig érdemes elmenni. Izraelnek nem szabad túl messzire elmennie ilyen szempontból, mert ezzel egy a saját magát is destabilizáló tényezőket szabadít ki a palaszból. Tehát ez biztos, hogy nem mehet Iránban, meg hát ott nagyon nehéz befolyásolni. Van egy jelentős, nagy iráni diaszporák vannak, hogy az egyes Kaliforniában van egy óriási iráni többség.
Pedig valami 6 millió.
Nagyon sokan vannak, iráni, és igen. Skandináviában, Svédországban, Nyugat-Európában, de Ausztriában is vannak, Németországban. Nagyon komoly, biztos, hogy ki lehetne állítani egy ilyen politikai garnitúrát, de hát azok nem Iránban élnek, és a legitimitásuk az más. Tehát a saknak a fiával is ez a probléma, hogy nem évtizedek óta nem járt Iránban. Hiába az iráni ellenzék egyik vezetőjének tartják, és nem biztos, hogy a Pahlavi családot elfogadják. Iránban meg ugye nem tudjuk, hogy az iráni rendszer, mondom, hogy ilyen szociális támogatási, egy kicsit ilyen kádárista, vagy a magyar viszonylatban, tehát hogy persze elnyomunk titeket, meg ezt nem szabad, azt nem szabad, meg vallási törvények vannak, de olcsón tartjuk az élelmiszerek árát, meg olcsón tartjuk a olajárát, meg a gázárát, hogy azért nektek is adjunk valamit. És nyilván egy ilyen rezsimváltással egy más szempontok kerülnek be, amikor meg lehet, hogy azt mondják, hogy jaj, de jó volt régebben az ajatollahok alatt, amikor sokkal nagyobb volt. Ez sokkal régen. Nagyobb volt. Amikor azt mondják, hogy pár elnyomtak minket, de mégis nem kerültek annyi, nincs infláció, meg stb. Tehát ezt valahogy Iránnak, saját magának kéne kihordoznia, és kétség, hogy az iráni rendszer is radikalizálódott az elmúlt időkben. Ez a Hamenei fő ajatollah, mert ő a fő ajatollah, azért ő hát szintén nem egy könnyű, tehát akinek ilyen teokratikus céljai vannak a világgal, teljesen meggyőzhetetlen, és teljesen, hogy mondjam, kommunikációképtelen, szóval vele se, szóval azt mondjuk elérnék, hogy a helyette egy tárgyalóképesebb iráni vezetés lenne, az biztos, hogy jobban szolgálná mondjuk ezt a békét, vagy valami békésebb helyzetet.
Mi várható Közel-Keleten az amerikai szerep tekintetében? Ugye Amerika nagyon keményen, de ez még a Pax Americana korszaka, beleállt ezekbe a konfliktusokba, ugye meg tudta csitítani az egyik felet, meg tudta fizetni a másikat gazdasági kapcsolatokkal, vagy éppen fenyegetésekkel. Ebből a szerepből távoznia kellett, és nem is úgy tűnik, hogy nagyon szeretne visszatérni. De hát ott van a katari hatalmas bázis, ott van a legfőbb szövetséges Izrael, azt sem lehet magára hagyni, szóval az amerikai szerep valamennyire muszáj, hogy maradjon, de kérdés, hogy mennyire? Mi az, amit Amerika akarott?
Hát Amerika, ugye a Trump elnöknek a fő politikai az, hogy gazdasági érdekek vannak, tehát America First, Amerikának a külpolitikáját, Amerika gazdasági érdekei szabályozzák, lásd, de mondjuk az Ukrajnával kötött nemes fél megállapodást, hogyha az orosz-ukrán háború volt, tehát hogy nem népeknek a szabadság törekvéseit támogatjuk, meg nem azt mondjuk, hogy orosz nyomulás, hanem ez egy persze támogatjuk, de nekünk is legyen jó, ha nem jó nekünk, akkor kiszállunk az egészből. Tehát, hogy ez Amerika az erre felé mozdul, a szaudiakkal is hasonló, tehát, hogy itt egy nagyon Trump elnök környezetét gazdasági megfontolások, gazdasági érdekek, Amerika gazdasági érdekei motiválják. Csak hát tényleg az a probléma, hogy ezt ők föl kell ébredniük, hogy ezt a nagyhatalmi státuszukból nem tudnak megszabadulni. Tehát, hogy saját gazdasági szövetségeseik fogják azt mondani, hogy gyertek vissza és csináljatok valamit, mert hiszen ők nem két rossz gyerek, aki összeverekedett, csak oda megy a tanító bácsi, és valahogy szétválasztja őket, mert ők maguktól addig püfölik egymást, amíg élnek. Tehát, hogy ez meg nem is várható, hogy a konfliktusban már teljesen involválódott felek csak úgy maguktól hát békét kössenek, tehát hogy az amerikai szerep szerintem az mindenképpen erősödni fog. Hát ezek a katonai támaszpontok ezt most nem fogják otthagyni, tehát ezekben a hetekben biztos, hogy nem fogják otthagyni, és mondom, hogy szerintem Trump elnöknek most is jég a telefonja a Közel-Keletről, és részben a Netanyahuék, részben pedig a vele szövetséges öböl ország biztos próbálják rávenni, hogy valamit csináljon. Én azt gondolom, hogy itt Irán, Irán sajnos az a teokratikus vezetése az különösebben nem nyitott semféle kooperáció. Ugye öt tárgyalási forduló volt, a hatodikat lemondták az irániak, érthető módon, hogy támadás alatt ők nem tárgyalnak, valószínűleg ha megállapodtak volna, akkor ez nem következett volna be, ami bekövetkezett. Izraelre pedig hát ott szintén meg kell mondani, hogy akkor nem szállítunk ezt, nem szállítunk azt. Csak ez nagyon nehéz, mert mondom, az amerikai politika évtizedek óta elkötelezett Izrael iránt. Az amerikai republikánus párt mögött nem csak is szokták mondani az IPAC, meg az amerikai zsidóság, meg az izraeli, de hát ott van egy jelentős neoprotestáns vallásos tábor, akik támogatják Izraelt, és ilyen, szintén ilyen vallási szempontból fontosnak tartják, és tűzön vizen át. Ugye az ő nagykönyv, a Mike Huckabee, aki most a Tel Aviv-i nagykövete az Egyesült Államoknak, az például a francia kritikákra azt mondta Macronnak, hogy alapítsatok palesztin államot Franciaországban, Rivérán, vagy ahol akartok. Tehát ilyen, ugyanebből ugye egy prédikátor, ez egy neoprotestáns prédikátor, tehát ilyen csoportok vannak Trump mögött, így nehéz neki is, egyensúlyozik a saját, hogy is mondjam, háttere figyelembe véve, de szerintem előbb-utóbb elkövetkezik az idő, hogy valamit tegyem, mert ez így nem maradhat tovább.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Novák Attila történész volt itt az elmúlt 52 percben. Bacsa Botond, Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Selmeci János és Szénási Sándor, köszönjük a figyelmüket. Minden jót!